Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva és arcmaszkunkat fölvéve keressük ki és énekeljük 32. Zsoltárunkat. 32. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Foglaljunk helyet, és 465. számú dicséretünket keressük ki. 465. számú énekünket énekeljük végig, ennek első verse így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.
Szelíd szemed,
ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 18. részéből, a 21-től a 35-ig tartó igeversekből. Ezt a hosszabb igeszakaszt figyelmes szívvel és ülve hallgassuk. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak néki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 77-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét és gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessem. A szolga erre leborult előtte és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta, és elengedte az adóságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor a szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így lesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Amen. Isten az ő igéjében megszólít minket, és várja, hogy feleljünk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk együtt így. Szerető mennyei, édes atyánk, köszönjük gondviselésedet, hozzánk való jóságodat, és nem változó szeretetedet. Köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk, sőt, folyamatosan keresel bennünket, hogy velünk lehess, hogy szívünkre beszélhess, hogy elmondhass nekünk, milyen fontosak vagyunk számodra, és hogy megáldj bennünket. Te ilyen vagy. Édesatyánk, ha a szívünkbe nézünk, magunkról azt mondhatjuk el neked, hogy mi pedig gyakran olyanok vagyunk veled szemben, mint egy hűtlen társ. Köszönjük, hogy akárhányszor is hűtlenkedtünk, te hűséges maradtál hozzánk. Úr Jézus, jöttünk hozzád olyan állapotban, olyan gondolatokkal, amit igazán csak te tudsz, olyan szívvel és érzésekkel, amit igazán csak te ismersz. Mi pedig megvalljuk, hogy rátszorulunk. Rátszorulunk testestül, lelkestül, múltunkkal és jelenünkkel, örömeinkkel és gondjainkkal egyaránt. Kihez is mehetnénk hiányainkkal, veszteségeinkkel, testi betegségeinkkel, lelki sebeinkkel, ha nem te hozzád? Kérünk ígéreted szerint, te is jöjj el hozzánk, és légy velünk. Eléd hozzuk gyászoló testvéreinket is, kérve, hogy adj nekik megnyugvást, vigaszt, élő és meg nem szégyenülő reménységet. Kérünk, szólj most hozzánk, és te magad munkáld ki bennünk, hogy igédnek ne csupán hallgatói, de megtartói is lehessünk. Jövel, Szentlélek, Úristen. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve, így fennállva, maszkunkat fölvéve, keressük ki és énekeljük 172. számú énekünket. 172. számú dicséretünk így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Igehirdetés alapigéjét Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 6. részéből, a 12. igeversből. Jézus mondja: és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Amen. Kedves testvérek, az úri imádság bocsánatról szóló mondatához érkeztünk. És ez a fogalom, a bocsánat, a teljes kijelentés, a teljes szentírás egyik központi kulcs gondolata. Nem véletlen az, hogy Jézus éppen a mindennapi kenyér szükségessége és kérdése után hozza rögtön az úri imádság részeként. Amilyen elengedhetetlen az emberi test számára a kenyér, éppen annyira szükséges az ember számára a naponkénti bocsánat. De határozzuk meg pontosabban ezt a fogalmat, mert Jézus Krisztus nem általában beszélt a bocsánatról, hanem a bűn bocsánatról beszélt. Ez Jézus szerint olyan fontos ügye az egyetemes emberiségnek, mint a mindennapi kenyér kérdése. Hívő és hitetlen ember számára egyaránt Jézus Krisztus szerint napi szükséglet. Kedves testvérek, hogyha vallásokról lefejtjük mindazt, ami emberi, a különböző emberi előírásokat, liturgikus elemeket, hatalmi strukturális politikai tényezőket és részeket, akkor a bűn, bűnbánat és feloldozás, bűnbocsánat magvához jutunk minden nagy világvallásban. Azért van ez így, testvérek, mert az ember éljen bármilyen korban, bármilyen kultúrában, érez egy belső szükségletet arra, hogy valami, ami valamikor elveszett régen, az újra kialakuljon. Az a híd, ami összeszakadt a bűn esetben Isten és ember között, valamiképpen újra épülhessen. Mi keresztények meg tudjuk fogalmazni, hogy ez a híd, az út, Jézus Krisztus. Más vallások nem, de mert az emberi lélek érzi ennek szükségességét. Minden vallás történetében ott látjuk ennek az igényét. Mióta létezik ember, a tisztulásért, bocsánatért, az Isten vagy egy bálvány jóindulatáért küzd, mert érzi belül, hogy valami elromlott, valami elveszett. És ezt helyre kellene valahogy állítani. Ki tanította meg Káinnak és Ábelnek? Ki mondta nekik, hogy építsenek oltárt és tartsanak Isten tiszteletet? Valahogy ott volt a szívükbe a gondolat, az érzés, a vágy, hogy valami, amit szüleink elveszítettek, oda valahogy vissza kellene jutni. És Káin és Ábel oltárt emel, és Isten tiszteletet tart. És rájönnek, megérzik,
hogy oltárt kell építeni, és valamit vagy valakit el kell égetni rajta, hogy az a kapcsolat, ami megszakadt, valamiképpen újraépülhessen. Megbocsájtás. Olyan ez a kifejezés sokak számára, mint egy botránykő, amiben beleütköznek. És ha Jézus mondatának második felére figyelünk, hogy ti is bocsássatok meg az ellenetek vétkezőnek, az olyan botránykő, amiben nagyon sokan meg is botlanak. El is esnek, és össze is törik magukat rajta. Pedig testvérek, Jézus Krisztus olyan fontosnak tartotta ezt a mondatrészét az úri imának, hogy amikor kimondta, hogy ámen, rögtön így folytatta. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsájtja meg a ti vétkeiteket. Ehhez az egy úri imában elhangzott mondathoz fűz Jézus kommentárt. Ilyen fontosnak tartja Jézus a napi bocsánat kérdését. És azt, hogy ennek részeként mi magunk képesek vagyunk-e megbocsájtani az embereknek. De sok hívő ember is megbotlik, vagy elesik ezen a kövön, a bocsánat kövén. Mert sokan talán öntudatlanul is úgy gondolkoznak a bűnről, mint ahogy Nietzsche tanította az embereket, ezt mondvám, az egészséges ember megemészti a bűneit, mint az egészséges gyomor a sajtot. Pedig ez a mondat nem valami lelki egészségről szól, hanem a bocsánatot elfogadni nem tudó vagy akaró, és a bocsánatot a másiknak adni nem akaró gőgös emberi szívről. Ami megátalkodottan azt mondja, hogy nem. Akkor sem bocsájtok meg. Kedves testvérek, különös, hogy Máté evangéliuma úri ima szövegében a bocsásd meg kifejezésre használt szó egészen pontosan a tartozás elengedését jelenti. Szó szerint úgy is fordíthatjuk, atyán kérünk, engedd el tartozásainkat, amint mi is elengedünk, mások elengedjük, mások nekünk való tartozását. Mindez felszólító módban hangzik. Olyan ez, mint egy mélyről fölszakadó sóhajtás. Vagy mint egy felkiáltó mondat. Uram, van az életünknek egy örökösen magunkkal cipelt megoldatlansága, és ez a bocsánat. És nem tudjuk megoldani. Segíts nekünk, könyörülj meg rajtunk. Kedves testvérek, Jézusnak ez a mondata egy olyan világot feltételez, amiben van tartozás. Tartozás emberek között, és tartozás Isten és az emberek között. Mi ez a tartozás? Az úri imában Jézus azt mondja el nekünk, hogy a bűn nem más, mint tartozás. Mindenek előtt az én tartozásomat jelenti Isten irányába. Tartoztam volna Istennek, én, aki ige hallgató gyermeke vagyok, hogy megtartom azt, amit ő mondott nekem. Tartoztam volna Istennek, hogy megcselekszem azt, amit ő parancsolt nekem. Tartoztam volna a nagy parancsolat törvénye szerint szeretni az Urat teljes szívből, teljes lélekből, minden erőmből, az egész emberi valomból. És tartoztam volna szeretni a másikat, akkor is, hogyha nem könnyű szeretni azt a másikat. Tartoztam volna, és ha nem tettem Isten felé, és ha nem tettem a másik ember felé, adósa lettem Istennek, és adósa lettem annak az embernek. Mert a bűn tartozást jelent. Mi a bűntartozásra általában az emberek válasza? Hogyan oldjuk meg ezt a problémát általában, talán mi is? A bűntartozására a világ büntetéssel felel. Minden háború, kisebb és nagyobb, azért zajlik, mert az egyik ország, nép úgy ítéli meg, hogy a másik tartozik neki valamivel. amit nem akar neki odaadni, vagy visszaadni. És ha elég erős vagyok, behajtom rajta a követelésemet. És ha elég erős vagyok, elveszem tőle erővel azt, amit ő nem akar adni, mert tartozik nekem. De nem csak az emberi történelem beszél erről, hanem a mi életünk is erről beszél. Minden emberek közötti, családi, házastársi kapcsolat tönkre menetele mögött is a bűn tartozásának kérdése áll. Tartoztál volna tisztelni engem, tartoztál volna meghallgatni engem, figyelni rám, tartoztál volna ígéretet szerint hűségesnek lenni és maradni hozzám, tartoztál volna szeretni engem, és nem így lett. És mert nem így lett, háborúban állunk. Én pedig megfizetek neked aszerint, ahogyan te bánsz velem. Vagy behajtom úgy a tartozást, ahogy tudom. Testvérek, a világ mindig így működött. A világ mindig így működött. És sajnos sokszor a mi szívünk is ösztönösen így működik. Aztán eljött erre a világra az Úr Jézus, és azt mondta, igen, ahogy itt az Úr imában is, igen, a bűn valóban tartozást jelent. De az a megoldás, ahogy eddig tettétek, az rossz megoldás, mert csak romot, törmeléket, szenvedést, fájdalmat, pusztulást hagy maga mögött, mint egy valóságos háború. Csatatérré válik az emberi szív. Ez nem jó megoldás. Csak egy jó megoldása van a bűntartozásnak. A megbocsájtás, más szóval, az elengedés. Bűntartozásra, mondja Jézus, az én válaszom, az elengedő megbocsájtás. Jézus az Úrimában elmondatja velünk, ó, hányszor mondtad el, ó, hányszor mondtam el. Mi atyánk, bocsásd meg a mi vétkeinket, amiként mi is megbocsájtunk az ellenünk vétőknek. Testvérek, azt szeretné az Úr Jézus belevésni a szívünkbe, hogy Isten annyira szereti az embert, hogy megbocsájt neki, akármit tett, akármilyen élet volt, megbocsájt nekünk, mert szeret. Mert irgalmas, mert örömét találja a bocsánatában. De azt is elmondja Jézus, hogy az ő megbocsájtása csak abban a szívben ér célba, aki maga is megbocsájt a másiknak, az ember testvérének, a gyermekének, a szüleinek, a házas felének. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, és előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. Testvérek, tulajdonképpen azt üzeni nekünk Jézus, hogy nem mehetünk addig Isten színe elé bocsánatot kérni, és az ő bocsánatát elfogadni, ameddig a szívünk tele van haraggal, indulattal, váddal, el nem engedett adósságok sokaságával, amit tartogatunk a másikkal szemben. Ha mélyen a szívünkben nézünk, megállapíthatjuk, nekünk ez a megbékülés egyáltalán nem megy könnyen. Hogy mi sokszor nem így cselekszünk. Az úrvacsorában megkapjuk Isten bocsánatát, de gyakorta az az igazság rólunk, hogy valaki olyan mély sebet ütött a szívünkön, hogy képtelenek vagyunk elengedni neki a felénk való bűntartozását. Ó, de nehéz lecke ez. Minden alkalommal úgy gyere ki az úrasztalához Isten bocsánatáért, hogy te előtte mindenkinek engedd el minden ellened elkövetett vétkét, tartozását. Ó, de nehéz lecke ez. Testvéreim, felolvasott igénkben hallottunk az adós szolga példázatáról. 10 000 talentum adóságát engedi el a nagyúr az ő egyik szolgájának, nem idegennek, az egyik szolgájának. Mikor kimegy ez a szolga, találkozik szembejövet egy szolgatársával, aki egy minimális csekélypénzzel tartozik, talán 100 dénárral ő neki, és elkezdi folytogatni, és fenyegetni. És amikor az is leborul elé, és azt mondja, hogy engedd el nekem, meg fogom fizetni a tartozást, az börtönbe veti. Kiül a börtönödben. Ugye tudod, hogy akinek nem bocsájtasz meg, az bebörtönözted. De a saját szívedet is megbörtönözted, bebörtönözted. Valaki kiszámolta itt az arányt 1 az 5 millióhoz. Isten 5 millió bűn tartozását engedte el szolgájának, de ő nem tudott a másiknak 1 vétkét elengedni. Testvérek, ez a példázat azt üzeni nekünk is, bármit is kelljen megbocsájtanunk a másiknak, az elenyésző ahhoz képest, amit Isten enged el nekünk akkor, amikor megbocsájt. Mégis milyen nehéz megtenni. Minél nagyobb sebet ütöttek rajtunk, annál nehezebben valósítjuk meg. Minél inkább azt érezzük, hogy valaki igazságtalan, szeretetlen volt velünk, annál nehezebben bocsájtunk meg. Emberi drámánk, hogy a legfájóbb bűnsebeket nem távoliak, éppen a hozzánk általában közel élők ütötték szívünkön. Éppen azok, akiktől azt vártuk a leginkább, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak minket olyannak, mint amilyenek vagyunk, hogy meghallgassanak. Éppen ők ütik a legmélyebb sebeket a lelkünkön. És mi csalódtunk. És most arra kérlek, gondold végig ennek a templomnak a csendjébe, hogy ki az az ember, vagy kik azok az emberek, akik a legmélyebb, legnagyobb sebeket ütötték a te lelkedem. Akinek nem vagy képes most sem megbocsájtani és elengedni. Ugye úgy igaz, hogy sok mindent lerombolt benned. Mert a bűn a következményében mindig akár adjuk, akár kapjuk, mindig, és kivétel nélkül, rombolással jár. Ez a következménye. De egy pillanatra fordítsuk meg a kérdést. Vajon fordítva hogy volt? Én kinek a szívében, életében, családjában hagytam magam után romokat? Kedves testvérek, a megbocsájtásban a rombolást kell felülmúlni, ezért a megbocsájtásnak többnek kell lennie, mint a rombolás és a vele járó fájdalom tudomásul nem vétele. Többnek kell lennie, mint elfeledni akarásnak. De akkor hogy van ez? Hogy lehet felülmúlni? Kedves testvérek, a bűn rombolását, amit bennünk végzett, először is meg kell ismerni. Föl kell tárni. Azonosítani kell. Maga a felismerés is nehéz lelki utat jelent, mert gyötrelemmel, fájdalommal, szégyenérzettel is jár, ezek pedig bezárnak bennünket, bújtatnak bennünket, mint Ádámot és Évát az első bűn, hogy mikor Isten megszólítja őket, egy bokor mögött találja. Bújtat minket, falakat emel köztem és az emberek között. Sokan nem akarnak életük fájó valóságával szembenézni, mert nem akarnak, nem képesek romokat látni, szembenézni a torzulásokkal, hogy olyan vagyok, amilyen sose akartam lenni. Igen, és teszem azt, amit nem akarok, és ebben mások vétke is szerepet játszott. Ez az igazság? Igen, ez az igazság rólam. A szembenézés után fel is kellene dolgozni mindazt, ami történt. Feldolgozni azt jelenti, hogy elfogadom az én egyedi, egyszeri és megismer és megismételhetetlen életemet. Mások nem ölelhetik magadhoz a te életedet a sebeivel együtt. Mások nem vehetik fel a te keresztedet, mert az a tiéd. És akik ezen az úton nem járnak, akik se szembenézni, se föltárni, se magukévá tenni azt, ami az övék, lehet, hogy ők nem látják így magukat. Végtelenül meggyötrik a mellettük élőket. Ugyanis a saját keresztjüket adogatják át a másikra. Tudva vagy tudatlanul, ez történik. De az a kereszt az enyém. Csak az enyém. És végül a felismerés és feldolgozás után valakinek, akinek van rá hatalma, meg kellene gyógyítani a bűnsebzett szívemet. Ennek a krisztusi megbocsátásnak, elengedésnek ára van, vitathatatlan. Aki megbocsájt, az fizet. Ennek ára van. Aki megbocsájt, annak magában kell felülmúlnia, meghaladni a bűnnel együtt járó rombolás fájdalmát. Mondom máshogy. Aki vállalja ezt, az ebbe egy kicsit belehal. Volt valaki, aki egészen belehalt. Az engemért rosszat, sérelmet, hátratételt, visszautasítást, igazságtalanságot, szeretetlenséget oltárra kellene vinni és elégetni. Ahogy mondja a szép dal, hagyni, hogy elvigye a szél. Amikor egy szív felismeri, tudatosan befogadja a másik bűnének következményét, és átszenvedi a vele járó fájdalmat, megkezdődik a lelki megújulás, megtisztulás folyamata. És ez független attól is, hogy tőled valaha bocsánatot kérte az a személy, aki a bűnt ellened elkövette és megsebzett, és a nyomába jöttek a törmelékek és a rombolás. Az is lehet, hogy az a személy, aki a legtöbb fájdalmat idézte föl a szívedbe, már nem él. A jó hír az, hogyha ő nem is él, és nem tudja az adóságát megfizetni neked, te mégis elengedheted a tartozást, mert ez a te szívedbe dől el, függetlenül a másik bocsánat kérésétől. Jézus szerint ennél is tovább kellene menni, és aki beveheti, vegye be. Jóval kellene fizetnünk a gonoszért. Szeretettel kellene válaszolnunk a szeretetlenségre. Krisztusi szelídséggel az indulatra, hogy azt a másikat belevonjuk, azt a másik megsebzett, nyomorultat, belevonjuk a gyógyulás folyamatába. Hogy ő is gyógyuljon és változzon, és én is gyógyuljak és változzak. Így válhatunk emberarcú emberekből Krisztus arcú emberekké. Most akkor nézzük magunkat. Ki képes erre közülünk? Ugye nem így működünk. Annyi esetben nem befogadjuk a rombolást, hanem visszaütünk és rombolunk mi is. Vagy elmenekülünk, nem tudunk szembenézni. Visszahúzódunk az emberek közül. Bennünk falak vannak, akkor is, hogy a kívül mosolygok, jó társasági embernek tűnök. Ha szép álharcot is raktam már magamra, de belül sírok. Valahogy mind átéljük ilyenkor a vétkek erejét és saját emberi határainkat. Eddig megy, Uram, és sajnos tovább nem. Hívők hitetlenek, igen, mind, mi keresztények is beleütközünk a megbocsájtásunk képességének a határába. De ezen a ponton. Ezen a ponton számunkra felragyog a kereszt. A kereszt misztériuma, titka, valósága, átalakító és gyógyító ereje és hatalma. Számunkra felragyog. Mert mi látunk valakit, aki nem menekült el a rombolás elől. Aki kikerülhette volna és eldobhatta volna magától a keresztjét, de inkább felment rá. Aki megtehette volna, hogy nem a szenvedés útján megy, aki elkerülhette volna a halált is, de nem tettem. Választhatta volna azt az utat is, hogy visszaadja az őt gyötrőknek, amit neki okoztak, de ezt se tette. Ütötték, de ő vissza nem ütött. Kérhetett volna átkot azokra, akik átkozták, és kezébe szegeket vertek, de ő azt imádkozta, atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit tesznek. Jézus úgy haladja meg, sőt győzi le a bűnt, hogy befogadja, vállalva a rombolást, amit benne is elvégez, nem kikerülve az útját, befogadja, és életté alakítja át. Mégpedig a saját halála árán. Így fizeti ki Istennek a mi, a tiéd, meg az enyém, a mi bűntartozásunkat. Amikor nem tudunk megbocsájtani, amikor azt érezzük, hogy túl sok már az ütés, a horzsolás, a vérző, megnyílt seb a szívünkben, amikor a határainkhoz értünk, oda kell mennünk ehhez a Jézushoz, mert nincs más hely a gyógyulásra. Találkozni kell bűntől felszaggatott szívünk sebeinek az ő sebeivel, mert az ige szerint mi az ő sebei árán gyógyulunk meg. A megsebzett Krisztus és a megsebzett szívem. Találkoznia kell, hogy meggyógyulhassunk. Hogy átvehessük bocsánatát, ami képesít minket arra, hogy mi is megbocsássunk azoknak, akiknek nem tudunk. Rá van szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk bocsájtani az ellenünk vétőknek. Befejezem. Tudom, hogy nagyon fel tud torlódni a szívünkben a másik szeretett tartozásának fájdalma, a másik bűn tartozása. Rettenetesen tud rombolni, és pusztítani, és ártani. Jézus útja mégis a megbocsátás. Ezért jött, ezt tette velünk és értünk, és ezt várja a követőitől, tőled, meg tőlem. Erre az útra hív minket is. Hirdetem, hogy tart még a kegyelmi idő, azonban egyikünk sem tudja, hogy meddig él. Sem azt, hogy a másik, akinek nem tud megbocsájtani, ő meddig él. Hallgassuk, fogadjuk be az Úr Jézus Krisztus mai üzenetét. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétőknek. Mert ha az embereknek megbocsájtjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Hirdetem, itt az elengedés ideje. Jézusban, benne, vele és általa sikerül. Isten adja, hogy így legyen. Gyertek, ezért imádkozzunk. Azt jelentetted ki, atyánk, a te igédben, hogy angyali kezek írják a mi cselekedeteinket naponként. Mindent tudsz rólunk. Hibátlan, pontos és igaz nyilvántartás készül arról, hogy mi itt a földi időnket hogyan éltük, és hogyan éljük. Jaj, amikor fölnyittatik az a könyv, és mi csak némán állunk majd, mi lesz a színtiszta igazság rólunk? Mi lesz rólam? Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy egy másik könyv is felnyittassék, az életkönyve, amikbe Krisztus ígéretet szerint azoknak a neveit íratod be, akik hittek benned, akik elfogadták csodálatos bocsánatodat, és akik maguk is megbocsájtottak másoknak. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy mi ilyen gyermekeiddé lehessünk. Te látod, hogy mennyi gőg, ellenállás, vagy éppen lelki sebeink milyen mérhetetlen mélységet tart vissza attól, hogy igazából elfogadjuk a te bocsánatodat felénk, és hogy mi egyszer megbocsássunk az ellenünk vétőnek. Könyörülj családjainkon, annyi feszültség, baj, forrás a férj és feleség között, szülők és gyermekek között, valamikori barátok vagy édes testvérek között, hogy nincs elengedés. Bocsáss meg, hogy mi is vezetjük a szívünkben a könyvet, amiben a másik bűntartozását beleírjuk. Segíts, hogy nekünk is legyen egy életkönyve, aminek bele tudom írni. Jézus vérével, könnyek között megbocsájtottam neki, atyám. Könyörülj meg rajtunk, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, benne a pünkösdi hála áldozatot, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Isten népe, fogadjátok az áldást. Jézus Krisztus mondja, mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsájt mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg gyülekezetünk zenekarának, az Anima Soni zenekarnak felvételről egy dalát. Hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem a testvéreknek, hogy a mögöttünk hagyott héten megtartottuk réteg csoportjaink szeretett vendégséggel egybekötött évad záró alkalmait. A jövő héttől kezdődően megszokott nyári rendünkre térünk át, ennek részeként ünnepi istentiszteleteinket délutáni liturgia rendtartása szerint fogjuk megtartani. Jövő héten vasárnap 10 órától istentiszteletet, ezzel párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, de gyermek megőrzést még nem vállalunk. Hirdetem, hogy önkéntes diakóniai csoportunk tagjai, akik a járvány időszakában segítettek idős beteg testvéreknek, még június hónapban szívesen segítenek azoknak, akik ezt igénylik. A csoport vezetőjét arra kértem, hogy hívja fel az érintett személyeket, illetve családokat, és egyeztessen mindenkivel a szolgálat befejezésének pontos időpontjáról. Köszönjük önkéntes diakónusaink hűséges szolgálatát. Házasulandókat hirdetek. Pap Gábor református vallású konfirmált Pót presbiter atyánk fia, és Nagy Eszter Judit református vallású konfirmált nőtestvérünk megkötött házasságukra kérik Isten áldását. Az esketési szertartás 2020. június 20-án, szombaton délután 15:30 lesz templomunkban, melyre szeretettel hívják a testvéreket. Most szombata, tehát délután 15:30. Gyászoló testvérek is érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Jegyes Lászlóné testvérünket, aki 91 esztendőt élhetett. Jézus Krisztus szavaival erősítjük búcsúzó, emlékező testvéreinket, aki így szólt: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Isten adjon vigasztalódást az emlékező, búcsúzó testvéreknek. Mi is énekeljünk, záró énekünk a 345. számú dicséret. Ennek harmadik és negyedik verseit énekeljük. 345. számú énekünk harmadik és negyedik verseit. A maszkunkat kérem, vegyük föl. A harmadik vers így kezdődik: Jézusomra föltekintek a kereszt alatt.